Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Azonosítatlan drónok miatt szombat hajnalig órákon át le volt zárva a hannoveri repülőtér feletti légtér, közölte a repülőtér szóvivője. A péntek esti korlátozás 21 óra 47 és 0 óra 16 között volt érvényben, ami jelentős fennakadásokat okozott a légiforgalomban. 7 érkező járatot más repülőterekre, köztük Paderbornba, Brémába, Düsseldorfba és Frankfurtba irányítottak át. 2 további járat nem tudott leszállni Hannoverben, ezért az onnan induló szombati járataikat is törölték, ezek Frankfurtba és Párizsba közlekedtek volna. A Hannoverische Allgemeine Zeitung német napilap értesülései szerint először egy közeli modern repülőtér térségében észleltek egy drónt, mintegy 80 méteres magasságban. A lap szerint körülbelül egy órával később legalább 2 drón megközelítette a hannoveri repülőteret. Szakadékba zuhant egy autóbusz a pánamerikai autópálya guatemalai részén a nyugati Sololá tartományban. A balesetben legkevesebb 15 ember meghalt, további 19 pedig megsérült, közölték szombaton a helyi hatóságok. A pánamerikai autópálya az amerikai kontinens 14 országán halad át, mintegy 30 ezer kilométer hosszan, Alaszkától egészen Argentína déli részéig. A szombati baleset Sololá tartományban történt egy olyan szakaszon, ahol a sűrűköd gyakran megnehezíti a közlekedést. Németországban több baleset történt a lefagyott utakon. Vasárnap kora reggel a kelet-németországi Szászországban a rendőrség már 32 balesetet regisztrált, és máshol is voltak balesetek. A fővárosban, Berlinben sokan kerültek a sürgősségi osztályra különböző csonttörésekkel a jeges útviszonyok miatt, számolt be a Tagesspiegel újság. A német meteorológiai szolgálat szerint a csúszós körülmények vasárnap még fennmaradnak, különösen az ország középső részén. Hazánk nemzeti park igazgatóságainak munkája kiváló példa arra, hogy a teremtett világunk ösztönös szeretete és tudatos védelme hogyan kapcsolódik össze a fejlesztéseken, a programokon, látnivalókon és az ökoturizmuson keresztül, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető a Magyar Távirati Irodához eljuttatott minisztériumi összegzés szerint hangsúlyozta, a környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz megvalósítása 2025-ben új korszakot nyit Magyarország természetvédelmében. A 10 nemzeti park igazgatóság számára elérhető 42 milliárd forintos keretből 59 projekt indult el, amelynek célja csaknem 100 ezer hektáron javítani a természeti környezet állapotát. A nemzeti parkigazgatóságok ma már a hazai ökoturizmus legfőbb letéteményesei. Évente 1,6 millió regisztrált vendéget fogadnak, 1000 fős szálláshálózat és 1000 kilométer hosszú tanösvényrendszer áll rendelkezésre, emelte ki az Agrárminisztérium. Informatikai rendszerátállás miatt néhány órán át nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni, előre kell gondoskodni azok megváltásáról, közölte a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. A társaság közleménye szerint a 3,5 tonna feletti ösztömegű járművek által használt Hugo rendszerben 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1-e 14 óra 15 percig nem lehet majd folyószámla egyenleget feltölteni és viszonylati jegyet vásárolni. Ezért fontos, hogy a fuvarozók a technikai átállást megelőzően a január első napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel Hugo egyenlegüket. A szolgáltató közleménye szerint e-matricát sem mindenhol lehet majd venni új évkor. December 31-én 23 óra 15 és január 1-én reggel 7 óra 15 között a viszonteladók csak egy részénél, a nagyobb benzinkút hálózatok töltőállomásain és az online e-matrica viszonteladóknál lesz erre lehetőség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni, ezért az útdíj használati jogosultságot érdemes előre megvásárolniuk. Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, nagyrészt derült lesz az ég. Legkésőbb az északkeleti harmadban csökken a felhőzet, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, majd nyugatira délnyugatira fordul. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Ervai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatója beszél a karácsonyi reményről.
A kis Jézus megszületett örvendjünk ezzel a régi karácsony köszöntő, kis Jézust köszöntő énekkel köszöntöm én is a kedves testvéreket karácsony ünnepén, és arról elmélkedjünk, hogy mit is jelent számunkra igazából karácsonynak az ünnepe. Karácsony az az örömnek, az örvendezésnek és a szeretetnek az ünnepe. Erre hívta fel figyelmünket az egyház félidőbe, ha még emlékezik rá minden kedves testvérem, advent harmadik vasárnapján, amikor is meggyújtottuk a rózsaszín gyertyát az adventi koszorún. És felszólított bennünket az egyház, hogy örvendezzetek, örvendezzünk, örvendező lélekkel készüljünk karácsonynak az ünnepére. Hogy ezt mennyire sikerült megvalósítani, letesztelhetjük most magunkat, hogy karácsonykor bennem van-e az örvendezésnek a lelkülete. Miért fontos számunkra az örvendezés? Azért fontos, mert az öröm az repít bennünket. Azok, akik örülnek, azok szinte szállnak egy kicsit. Engedjétek meg, hogy ezzel az egyszerű példával próbáljam szemléltetni. Mondom nektek példának, hogy kik azok, akik a legjobban, legfeltűnőbben tudnak örülni, ilyenek a szerelmes párok. Amikor a jegyesek jönnek esküvői előkészítése, jegyes beszélgetése, akkor látszik rajtuk ez a repülés. És örömteli számukra az, hogy megtalálták egymást, és egymásba belekapaszkodnak, és az akkora öröm számukra, hogy a többi problémával, ami előttük fog állni, azzal különösebben nem is foglalkoznak. Ezt jelenti számunkra, testvérek, az öröm, és ezt el lehet érni úgy is, hogy azt a szeretetet, vagy nevezzük nevén szerelmet, ami engem az Istenhez köt, ezt megpróbálom elérni a lelkemben, és hogyha ide erre a szintre eljutottam, akkor az élet hétköznapi gondjai, problémái, bajai, azok másként fognak engem érinteni. Nem fognak elmúlni az életemből, hanem én fogom őket másként kezelni. Ennek az örömnek, a repülésnek az ellentétje az, amikor tele vagyok gondokkal, bajokkal, tele vagyok tüskékkel, viszem a hátamon régmúlt és közelmúltnak a gondjait, bajait és problémáit, és olyan vagyok, mint egy csiga, nem tudok repülni, nem vagyok a földön, lassú vagyok, mert lehúznak a dolgaim. Ezt kell az életünkből kidobálni. Ha ez sikerült megoldanom, akkor örömteli most a karácsonyom, ha nem, akkor tessék örömtelévé változni. Miért örüljünk? Látjuk azt, hogy a világban körülöttünk most annyi sok gond és baj van, viszont egy keresztény ember az bele tud kapaszkodni a Jóistenbe, és ha megnézzük azt, hogy mennyi minden történt eddig a világ történelmében, jó és rossz dolog, a jó dolgokat általában nem nagyon tudjuk megegyezni, a rosszakra jobban emlékezik az ember, túléltük. Minden generációban az az élmény volt, hogy minden rossz egyszer elmúlik. Miért? Minden háború befejeződött, minden konfliktusnak egyszer vége szakadt, minden diktatúrának vége lett, egyházüldözésnek, elnyomásnak, és sorolhatnám tovább ezeket a negatív dolgokat, amiket az emberiség kitalál saját magának és saját magától szenved az emberiség. Ezek mind véget érnek, és utána jön egy normális jó állapot, ahol az emberek békébe, szeretetbe normálisan tudnak élni. Miért van ez így? Hát azért, mert a Jóisten így rendezi a dolgainkat. Belefáradunk a szeretetlenségbe. A karácsonynak az ünnepe éppen ezért emlékeztet bennünket arra, hogy az Isten maga a szeretet. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte oda. Ezt jelenti, hogy eljött közénk és megszületett karácsonykor, fölvette az emberi testet, hogy tanítson bennünket. Karácsonynak annak a megtestesülésnek az a magyarázata, hogy azért jön el az Úristen, mert annyi prófétán keresztül próbálta tanítani az emberiséget, annyit üzent nekünk, hogy mit hogyan kellene csinálni, és mi ezeket a prófétákat, hát az emberiség akkori képviselői nem hallgattak rájuk, elzavarták őket, megölték őket, és sorolhatnám tovább a negatív dolgokat, ami az Ószövetségben történt. Ekkor úgy gondolja a Jóisten, hogy eljövök én, megtestesülök, és megtanítom az embert arra, hogy mi volt a célja az emberi élet megteremtésének. Az, hogy ezt az életet lehet úgy élni, hogy békés, boldog és kiegyensúlyozott legyen a lehető legtöbb pillanatában, és ha ez az életünk véget ér itt a Földön, akkor se kell kétségbe esni, mert megkezdett örök életünk van, folytatjuk ott, ahol a Jóistennel elkezdtük, amikor az életem megfogant itt a szüleinknek az akaratából, és a génállományt megkaptam a család két oldaláról, a lelkem pedig jött az Istentől, és a testünk és a lelkünk együtt vándorol, ami az Isten felé való zarándoklás, és hogyha az utunk véget ér, ez szomorú pillanat számunkra, mert el kell szakadnunk egymástól, nekünk fáj, akik itt maradunk, de akik mennek, azoknak a teste itt marad, és a lelke pedig visszamegy a Jóistenhez, ahol már azok vannak, akik bejárták ezt az utat. Ez az öröme karácsony ünnepének, és a Jóisten egy nagyon jó rendező, mert tudta, hogy az emberek számára hogyan kell ezt a karácsonyt megrendezni, hogyan mutassa be, hogy ő milyen már a születésének a pillanatában is. Mindenkihez jött. A Remény Szent Évének a vége felé járunk, már nem sok időnk van, Vízkereszt ünnepén, január 6-án bezárulnak a Reménynek a kapui. Elkezdtük, emlékeztek rá, elmúlt esztendőben karácsonykor nyíltak meg a Szent Évi kapuk, a Szentatya Ferenc pápa megnyitotta számunkra, és most végig jártuk azt az utat valahogyan. Akik tudatosan, lépésekkel, határozott módon indultak, azok már valahol ott tartanak, hogy végignézték az életüket, feltették maguknak a kérdést, hogy 5 év múlva így szeretnék élni, hogy ahogyan most élek. És ha rájöttek, hogy nem, mert persze mindenkinek az életében van valami megújítandó, azóta már kiszemezgették, hogy miket kell elhagyni az életünkből, miket kell új dolgokat bevezetni, és a régi dolgokat elhagyva egy új napirenddel, új életrenddel, Isten kapcsolattal, imádságunknak a új napirendjével egy másik életet élnek már, és igyekszünk majd célba érni január 6-án Vízkereszt ünnepén, amikor bezárul a Szent Év, és hálát adunk azért, hogy sikerült az életünket megújítani, és megköszönjük a Jóistennek azt, hogy tényleg a remény útján megérte végigjárni. Akiknek még esetleg nem sikerült ide eljutni, azoknak abban szeretnék segíteni, hogy a reménység Szent Évében tekintsünk karácsonyra úgy, mint a reménynek a sajátos útjára, a reménynek az ünnepére. Ha megnézzük a karácsonyi eseményeknek, a szereplőinek az életét és a történetét, azt látjuk, hogy mindegyik valamit üzen a reménnyel kapcsolatosan. Hát kezdjük akkor. Első sorban és elsőként meg kell nekünk említeni a boldogságos szűzanyát, Máriát, a fiatal názáreti lányt, akit a Jóisten kiválaszt. Ő nem tud róla semmit, hogy a Jóistennek mi a szándéka vele. Elküldi hozzá a hírrel Gábriel arkangyalt, hogy őt választotta ki, hogy a megtestesülésben egy fontos szerepet töltsön be, ő szülje meg a világra a messiást, az Istennek a fiát. Mária ember volt, mint mi. Ugyanúgy benne is megvoltak az emberi tulajdonságok, az öröm, a boldogság, a kétség, a félelem, a rajongani tudás, a reménység, és sorolhatnám tovább. És neki sem volt könnyű feladata akkor, amikor meghallotta ezt az üzenetet. És először talán azt hiszem a félelem és a kétségbeesés volt benne, mert az angyal meg is szólítja, ne félj Mária. Tehát az emberi félelem bennünk van. De Mária megmutatja, hogy Gábriel arkangyal szavára a félelmet le tudja győzni, meghallgatja Gábor angyalnak a szavait, kérdéseket tesz föl, Hogyan történhez mindez, hiszen én férfit nem ismerek. Az angyal válaszol, tehát nekünk is legyenek kérdéseink az Isten felé, ha valamit nem értünk. Nem szabad megsértődni az Istenre, ha valamit nem értünk. Tessék kérdezni. Ha az Istentől kérdezünk, egyetlen egy kockázata van, hogy ő válaszolni fog. Nem biztos, hogy azt, amit mi szeretnénk meghallani. Ha kérdezünk az Istentől, biztos, hogy válaszol. Máriának is válaszolt, és ezután mondta ki azt, hogy emberileg nem látom, hogy mi lesz ebből, hogyan fog mindez megtörténni, de legyen nekem a te szavaid szerint. És jön a remény útja, mert az Isten ad egy reményt. Elmondja, hogy rokonod Erzsébet, akit Magdalannak tartottak, öregségében van, gyermeket fog szülni, már a 6. hónapban van. Ez a remény útja. Mutat az Isten neki egy reményt. És azt hiszem, hogy az angyal távozása után Mária nagyon gyorsan megbeszéli a szüleivel, hogy neki Erzsébethez kell menni, elmondja, hogy miért, nem tudja megmondani, hogy kitől hallotta, honnan tudja ezt, sokan kétkednek talán, hogyan lehet, igen, hát Erzsébet már idős, nem volt gyermekük, miért pont most, lehetetlen, gondolják emberileg. De mégis Mária erősködik, elmegy, elindul. Ez a remény útja. A remény útja az Máriában hogyan játszódott le, azt látjuk a szűzanyában, hogy minden lépésben elképzelte a találkozást Erzsébettel. Mi fog történni? Végig játszotta szerintem azt, hogy meglátom majd a babás nagy pocakjával, vagy az első pillanatban azt fogom látni, hogy a 6. hónapban van, azt mondta az angyal, és nincs nagy babás pocakja, akkor mi fog történni? A reményben mindig benne van egy kicsit a félelem, hogy tényleg úgy fog történni? Vagy pedig a másik, a reményben benne van a biztatásnak is a pillanata, hogy igen, ez így lesz, mert a Jóisten ezt üzente nekem. Ezért vált örömtelivé ez a nagy találkozás a boldogságos szűzanya részéről, amikor találkozik Erzsébettel, és a reménye beteljesül. Meglátja a babás nagy pocakjával a rokonát, Erzsébetet. És ekkor teljesül be számára egy másik jel, hogy az, amit az angyal mondott nekem, az nem egy rossz álom, nem egy rossz látomás volt, hanem ez valóság. És az Istennek a műve elkezdődött bennem, én erre mondtam igent. Ez az, amiben megerősíti. A remény útjának karácsonykor a másik főszereplője Szent József, a jegyese. Tudnunk kell azt, hogy az ókorban a zsidóknál az eljegyzés már olyan jogi státus jelentett, mint a házastársak lettek volna. Tehát ha akkor valaki félrelépett, nagyon kemény büntetést szabott ki a zsidó törvény. Például, hogyha a menyasszony babát várt és nem a vőlegényétől, akkor halálbüntetést szabott ki rá a törvény, ráadásul a legborzasztóbb formáját, az agyonkövezést. És amikor Mária megérkezik haza Erzsébettől, már ő is 3 hónapos kismama. Várja a babát, és látszik rajta, hogy hát neki is kezd a babás pocakja növekedni, és az egyik Jézus születéséről készült film olyan csodálatosan mutatja be, hogy jön haza Mária, és a gyerekek mindenki meglátja, és rögtön észreveszik rajta a ruháján, hogy ő már kismama, és mindenki csodálkozik, otthon Máriának a szüleinek a reakcióját látjuk, és a legnagyobb talány benne újra az, hogy József, az én vőlegényem, akihez jogilag, mint házassághoz köt engem már a törvény, mit fog hozzászólni? József, amikor ezzel szembesül, talán első gondolata az, hogy talán az egész nem is igaz. És lefekszik, gyötrődik. Átfut egy másodperc alatt a fején a gondolat, hogy ha nem ismerem el, hogy enyém a baba, már pedig nem az enyém, akkor Máriát halálra fogják kövezni. Ott, ahol ennek a kijelölt helye van. Mit tegyek? Szeretem. Honnét lehet neki ez a baba? Valaki bántotta, megerőszak. Biztos, hogy nem csalt meg engem, hanem megerőszakolták, gondolja ő magában. Reménykedik, keresi a kibúvókat. És ekkor jön, a Jóisten és őt is megsegíti, és jön ugyanaz az angyal, a hírvivő, és elmondja neki, hogy József, ne félj elvenni feleségül Máriát, mert a méhében fogant magzat a Szentlélektől van. És ő ezt el tudja hinni. Vannak olyan iratok, még manapság is, nem a kereszténységben, hanem a kereszténységet támadó, bíráló iratok, vallásos iratok, amiben ezt cáfolják és azt mondják, hogy hát ez nem igaz, mert hogy Máriának a gyermeke törvénytelenül fogant. És nemrégében találkoztam, mert karácsony van, ilyenkor az interneten és a televízióban ezek előjönnek, megint jönnek ezekkel a támadásokkal, hogy elvegyék a keresztények örömét. Szent József viszont belekapaszkodik az isteni életébe, és újra meg tudja teljes szívből szeretni Máriát, és a reménye beteljesül. Az, amire gondoltam, nem igaz. Nem csalt meg, nem bántották őt, hanem az Isten belevont engem valamilyen sajátos művébe. És innétől kezdve Máriának és Józsefnek az útja az, amit a történelemben a gondviselés előjük állít, hogy Augustus császár egy népszámlálást ír elő, és el kell nekik menni Betlehembe, Dávid városába, hiszen onnét származik mind a két család, Mária és József is elindulnak. És ez az út számukra egy nagy kérdőjel, kismamával. És nem buszon, repülőn, autóval, hanem gyalog. Illetve hát szamárra. Ugye csak ez az egy jármű volt, ami egy hétköznapi ember számára rendelkezésre állt az akkori világban. És sokan azt hiszik, hogy ők olyan szegények voltak, hogy József nem tudott gondoskodni Máriáról, ez nem igaz, ezt kikérem József nevébe, ő egy rendes, becsületes ácsmester volt. Ő készült arra, hogy ők össze fognak házasodni, és ott a házasság szertartásában benne volt az, hogy a házába bevezeti Máriát. Ő építette a házat. Gyűjtötte az erszényébe a pénzt, kiadásaik lesznek. Plán, amikor megtudta, hogy menni kell. Egy utazásnak kiadásai vannak. Józsefnek az erszényébe ott volt a megfelelő mennyiségű pénz, hogy amit lehet, én megvásárolok Máriának Betlehembe. Ennek ellenére nem kapnak szállást is, és kikötnek egy betlehemi istálóba, egy barlangba, és ott születik meg a kis Jézus. Talán mind a kettőjükben ugyanaz a gondolat volt, hogy hát Istenem, ha minket kiválasztottál. Elég zegzugos úton tudomásunkra hoztad, hogy mit akarsz tőlünk, és pont egy ilyen helyre küldtél bennünket. Hogy lesz ebből a megváltó születése? A következő szereplői a remény útjának a pásztorok. Egyszerű emberek, akik egy kicsit bennünket is képviselnek. A pásztorok, akik nem tudnak semmiről. Akik ott élnek Betlehemben, és hozzájuk jön el az angyali szózat, dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön a jó akaratú embereknek, nagy örömhírt mondok nektek. Nekünk is karácsony nagy örömhírt üzen minden esztendőben, csak ezt meg kell tudni hallani. És ezek a pásztor emberek meghallják, és elkezdenek azon gondolkodni, hogy ez most valóság volt, megtörtént, vagy csak elaludtunk, és ezt álmodtuk, de ők mégis elindulnak a remény útján. Elindulnak azon az úton, a információk alapján, amit az angyal mond nekik, és rátalálnak, nekik is beteljesedik a reményük. És az utolsó szereplői a karácsonyi történetnek a remény útjának a legtipikusabb vándorai, ők a napkeleti bölcsek. Valahol nagyon messze egy idegen országban ők egymástól függetlenül felfedeznek egy csillagot. Aztán egymásra találnak, és egymást megerősítik abban, hogy ez a csillag, ez valami olyan jel, ami a világ legnagyobb királyának a születését üzeni nekünk. És ők összepakolnak és elindulnak. Azt hiszem, hogy a remény képviselői a karácsonyi történetben a legjobb módon a három napkeleti bölcs, Gáspár, Menyhért és Boldizsár, akiknek a sírjánál volt szerencsém tiszteletemet tenni. Kölnben jártam, és ha valaki jár Kölnben, a kölni bazilikában, ami önmagában is nagyon gyönyörű, a főoltár mögé tessék bemenni, ott olyan a főoltár, hogy a fal és a főoltár között még van nagy távolság, ott lehet menni, és ott van elhelyezve, kérem szépen, az a szarkofág, amiben a szent hagyomány szerint Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak a csontjai nyugszanak. hogy került Kölnbe, hát ez külön történet lenne, hát a keresztény középkorban, hogyha valaki legyőzte egy uralkodó a másikat, akkor az elekéket is elvitték magukkal, tehát így került a Szentföldről, illetve más helyről Németországba. Tehát Gáspár Menyhét és Boldizsárral, ha akarunk találkozni, akkor Kölnbe, a kölni dómban találkozunk velük. Megérdemlik, hiszen a reményben ők a mi nagy példaképeink. Elindulnak, fogalmuk sincs, hogy hova. Egy kiszolgáltatott helyzet. Ilyen egy kicsit az Istennel való életünk, hogy nem látjuk a végcélt. Nem látom, hogy hány éves koromig fogok élni, milyen kihívások lesznek, milyen gondok és milyen örömek lesznek az életemben, honnan lesz hozzá erőm, honnét lesznek az anyagi dolgaim. Néha szeretnénk belekukucskálni a jövőbe, de a jó Isten nem engedi, mert ez egyfajta ráhagyatkozás. Gáspár, Menyhild és Boldizsár ráhagyatkozott a gondviselő Istenre, amit a csillag jelentett. És hosszú-hosszú heteken keresztül vándorolnak, amíg megérkeznek, és elkövetnek egy hibát. Segítséget nyújtanak, és meg akarják gyorsítani a reményt. Hol keresik a zsidók újszülött királyát? Heródesnél. Mi is néha elkövetjük azt a hibát, hogy a jó Istennek segíteni akarunk, hogy a mi utunkat hogyan és miként igazítsa. És adunk neki ötletet, hogy ennek így kellene történni. És egy kicsit csalódottak vagyunk, hogyha nem úgy történik. Gáspár, Menyhild és Boldizsár is megérkezik, és a palotába keresi, elmondja a királynak, hol a zsidók újszülött királya, jöttünk, hogy hódoljunk előtte, és hát ugye akkor döbbennek le, hogy rossz helyre jöttünk. A csillag nem állt meg itt. Menni kellett volna tovább. És nem is tudják, később aztán megtudják, hogy mekkora bajt indítanak el, mert veszélybe kerül a kis Jézusnak az élete, és ekkor következik be a betlehemi gyermekgyilkosság. Aztán ők mennek tovább, és megtalálják a kis Jézust, és mondjuk lehet, hogy egy kicsit csalódnak, mert ők emberileg a palotába szerették volna köszönteni, ott átadni neki dicsőséges körülmények között az aranyat, a tömjént és a mirhát, és nézni egy kicsit a környezetben levő nemeseket, hogy ők is mennyire csodálják őket, hogy milyen nagy ajándékot hoztak ezek az emberek az új királynak. Hát ehelyett egy egyszerű környezetben találnak rá magára a kis Jézusra, a Szent Családra, de megerősödnek abban, hogy tényleg ő lesz a világ legnagyobb királya, mert nem a hatalmi szempontok, hanem az Istennek a szeretete az, ami uralkodik benne. Ez, drága testvérek, karácsonynak a remény útja. Mi is próbáljuk ezt végigjárni, keressük meg, hogy melyik szereplő vagyunk. Kik vagyunk? Olyanok vagyunk, mint Mária, akiben kétségek vannak? Olyanok vagyunk, mint József, aki nem értjük még az Istennek a dolgát? Vagy nem készültünk föl valamire, és félünk tőle, mert olyan dolgot adott elénk a jó Isten, hogy valóvá el kellene jutni, és nem tudjuk, hogy hogyan? Merjük engedni az életünket, hogy vezessen bennünket? Vagy olyanok vagyunk, mint a pásztorok, akiket megszólít az Isten, és nem tudunk vele mit kezdeni, most mit tegyek, menjek, ne menjek, lépjek, ne lépjek. Vagy pedig mi vagy mi is olyanok vagyunk, bátrak, határozottak, mint a Gáspár, Menyhild és Boldizsár, aki a remény útjának a tipikus zarándokai. Kívánom mindannyiunknak, hogy érjünk oda a betlehemi kis Jézusnak a jászolához, nem csak fizikailag, a templomban, illetve otthon a karácsonyfalat, ha van jászlunk vagy képünk, hanem lélekben is. És köszönjük meg a jó Istennek ezt a karácsonyt, és mondjuk el neki, hogy az emberek nagy családja nagyon sok buta dolgot csinált, és kérünk téged, hogy szabadíts meg bennünket ezektől, hogy legyen újra béke, szeretet, boldogság a nagyvilág és az én családom életében is. Így kívánok mindannyiunknak áldott béke és boldog kegyelemteljes karácsonyi ünnepet.
Az égen csak lehozni kéne végre. Füst száll épp a szépre, füst száll épp a szépre, na ki a csókot érte.
kell szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élete, pont ettől lesz szép, a napon olvad a jég. Madár rakja fészkét, madár rakja fészkét, kirepül melléje. Sűrű az erdő mélye, sűrű az erdő mélye, ha eltévedni kéne. Tűz körül egy leány szenderül, a legény azt kérdezi, mondd, hogy hogy kell szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élete, pont ettől lesz szép, a napon olvad a jég. Amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, a pont ettől lesz szép. Alapon olvad a jég. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég, amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép, a napon olvad a jég.
Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei Karitasz igazgatóját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Köszönöm, hogy vállalkoztatok erre a beszélgetésre, amivel én sokszor bajban vagyok, hogy mennyire mászhatok bele valakinek a magánéletébe, a nehézségeit mennyire tárhatom fel, vagy kérdezhetek bele, akár személy szerint, akár úgy, hogy van egy mikrofon a kezemben, és ezt a beszélgetést itt legalábbis Észak-Kelet-Magyarországon nagyon sokan fogják hallgatni. De köszönöm, hogy vállalkoztatok, és vállalkoztál erre a beszélgetésre. Mi az, ami megosztható rólad? Gyerekkorról, fiatal, felnőtt korról, nehézségekről, útkeresésről?
Hát szerintem bármi. Mert hogy a felépülés egyik része, hogy minél nyitottabb vagyok, és minél többször beszélek az életemről, vagy a számomra nehéz pillanatokról, legalább is egyszer ezt hallottam, annál könnyebben fogok tudni egy idő után ezekkel együtt élni. Mert hogy biztos vannak olyanok, amiket sose fogok tudni elfogadni, vagy lezártnak tekinteni magamban, viszont azt megtanulhatom, hogy hogyan éljek velük együtt, és hogy ennek ez az egyik legjobb módja, és hogy én ebbe is hiszek is, hogy minél többször beszélek róluk, vagy a szégyenfoltjaimról, annál könnyebb lesz ezeket elraktározni magamba, vagy helyre tenni magamba.
Akkor kezdjük talán a gyerekkorral. Családodról mi az, ami megosztható?
A családomról talán a legfontosabb, hogy édesapám alkoholista volt, őre nem is nagyon emlékszem, 5 éves koromban lett öngyilkos, miután elhagyta anyám, velem meg az öcsémmel, és hát szó szerint elszöktünk, ezt az egyet tudom. Anyámat sose kérdeztem erről egyébként, mindig az volt bennem, hogy felkavarná, és hogy én nagyon sokáig úgy is voltam vele, hogy én gyűlölöm az apámat, annak ellenére, hogy semmit nem tudok, pár emlékképen van róla, ezek 95%-ban az, hogy veri a családot, úgyhogy soha nem is voltam rá kíváncsi, alkoholista volt, és hogy ez volt az egyik hobbija, hogy megjött a munkából, szétidő, és akkor megvert minket. És akkor hogy el kellett szökni, úgyhogy nekem korán nevelő apám lett, aki a mai napig mondjuk, hogy nevel, annak ellenére, hogy nem mindig volt felhőtlen a kapcsolatunk. Inni kezdtem el legkorábban, 13 évesen ittam először, és nekem ez egy hosszú ivási folyamat volt, mert nekem ez tartott 3 hónapig az első berúgásom. Nekünk itt a kereskedéseink voltak, és akkor zsaroltam egy alkalmazottankat, hogy én megyek ki a barátommal, legyen kézbe keverve nekünk a vörösboros kóla, és akkor nekünk az volt a hetz 3 hónapig, körülbelül, ha jól emlékszem, hogy minden nap ez volt a program, bementünk a városba a várhoz, jól berúgtunk, és hazafelé azon röhögtük, hogy végig pirosat hányunk hazáig, és akkor utána még milyen jó poém volt valahogy ezt titokba tartani a szülők előtt. És akkor utólag kiderült, hogy egyébként anyám erről tudott. Csak nem szólt, mert úgy volt vele, hogy ez ilyen fiatalkori kis szórakozás, és akkor majd, hogy kinövöm. Ma már azt mondom, hogy lehet, hogy szólnia kellett volna, hogy ez nem biztos helyes út 13 évesen, hogy minden nap részeg vagyok.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak próbálom így keresni a szálakat, hogyha 5 éves voltál, amikor otthonról elmenekültetek, megszakadt a kapcsolat a bántalmazó édesapáddal, de viszonylag normális mederbe került a családi életetek. Nem feltétlenül egy hiányból fakadó ivás volt ez 13 évesen, hanem inkább nekem úgy tűnik, hogy jó bulinak tűnt.
Jó bulinak egyébként. Ez tegnap ilyen megvilágosodás féle volt, hogy kérdezte valaki, hogy így a családdal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni, hogy valaki ne legyen, vagy ha valamit lát a gyereknél, és hogy ez a kommunikáció hiánya. Én úgy gondolom, hogy a mi családunkban ez bőven megvolt. Tehát, hogy nevelapám és anyám törekedtek arra, hogy én és az öcsém mindent megkapjunk, de ezt az anyagira értem. És hogy én igazából így elég szabadon nőttem fel, vagy mondhatom azt is, hogy igazából magamtól nőttem fel. Tőlem nem nagyon kérdezték meg, hogy mi volt, milyen jegyet kapta a suliba, megcsináltad-e a házit, és ennyi. Anyámik reggel hajnalba elmentek, és este késő jöttek haza, mert hogy a vállalkozásban töltötték az idejüket. És mondták, hogy korán felelősség a gyerekre, na most én még gyerekként 10 éves lehettem talán, mikor már vigyáztam a 4 éves öcsémre, volt, hogy egész éjszaka, meg a 7 éves öcsémre. akkor azt mondtam, hogy tök jó, hogy ilyen korán nagy vagyok, hogy ilyet csinálok, de utólag azért én nem éreztem ezekben a helyzetekben jól magam, amikor hajnalban vigasztaltam az öcsémet, hogy hol van anyu meg apu, és akkor hát én gyerekem most mit kezdjek egy síró szinte csecsemővel, hogy hát majd jönnek, csak elmentek valahova. Úgyhogy voltak ilyenek, emlékszem olyanra is, hogy összevesztek, és akkor be volt mindenki rúgva, anyám széttört a hamutálat apám fején, apám atomrészegen elindult kocsival, tehát az előző házban volt a garázsunk, és akkor hallottam, hogy csikorog a kerék. Én mentem utána anyám kérésére biciklivel a város másik felé, hogy valahol majd elkapom, mert hogy elmegy a Balatonra pecázni, mondom, nagyon részegen. És az lett a vég, hogy én mentem el vele, miközben tudtam, hogy másnap megyek iskolába. De reggelig én beszélgettem a részegnevelő apámmal a családi problémákról, tehát én úgy gondolom, hogy elég korán kaptam már azért nagy felelősséget. Anyám elhagyta apámat, de azért némileg az elején azt mondhatom, hogy volt hasonlóság az igazi apám és nevelő apám közöttem. Az a nevelő apám is szeretett a haverokkal összejárni, inni, tehát hogy ő sem mondhatnám, hogy megvetette a piát. Jó, nem volt alkoholista, nem rúgott be minden nap, de azért egy időben az elég sűrű volt az ivás, tehát volt hasonlóság.
13 évesen, 3 hónapig tartott gyakorlatilag az első erősen ittas, vagy gyengébben ittas állapot, ahogy te is fogalmaztál, de hát itt nem állt meg a történet 3 hónap után.
Nem, 14 évesen próbáltam ki először a kábítószert, a marihuánát. Ilyen véletlenszerűen adott egy ismerősöm, hogy kapott valamit valahonnan, és akkor azt valahogy meg kéne cigiformára csinálni, és akkor nekem jutott ez a szerep, és otthon én csináltam neki szívességbe, de igazából még akkor nem tudtam, hogy miről van szó, vagy hát tudtam, hogy mi az, hogy még sose próbáltam. És akkor kipróbáltam az erkélyen egy szálat, hogy mégis mi az, és hát akkor rájöttem, hogy ez nem olyan rossz. És akkor így elindult a folyamat, és akkor előbb-utóbb persze, hogy eljutottam oda, ahova minden függő vagy függő személyiség. Mindenkinek más ez az állapot, amikor már vagyok magamban a magányomban. Én 4 évig hajléktalan voltam a függőségemnek köszönhetően, és akkor hát végülis nekem ez volt az alja, a végkifejlett, hogy 4 évig magányosan éltem az utcán.
De mi volt az oka? Szüleid mondták azt, hogy otthon nem maradhatsz, vagy annyira megromlott a kapcsolat?
Hát az a pillanat, amikor az utcára kerültem, azt mondjuk nem fogom elfelejteni. Volt ugye egy megelőző folyamat, ami elég sokáig tartott, egy darabig azért hitettem magammal, hogy én azért anyagoztam, de mellette nekem volt munkám, jól kerestem, eltartottam magam a párommal is, azért mondhatom azt, hogy jó viszonyban voltunk, de hogy aztán elmérgesedett, és akkor végül is az lett a vége, hogy úgy, mikor már úgy az akkori környezetem eltávolodott tőlem, én visszaköltöztem Pestre édesanyámékhoz. És akkor ők ezt nem törtek sokáig, ezt az önpusztító állapotot, hogy otthon fekszek minden nap, rosszul vagyok, elvonásban vagyok, anyám rohant el nekem reggel, annak ilyen, hogy látta, hogy mit csinálunk, már ő hozott nekem valamit, mert azt hitte, hogy meghalok az elvonástól, vagy a szer hiányától. És akkor eljött az a ponttól, azt mondták, hogy jó, akkor most két választás van, vagy abba hagyom ezt, amit én csinálok, vagy pedig megyek, amerre látok.
Ne várjál, mit vitt neked?
Bort. De szerintem, ha megmondtam volna neki, hogy melyik házban van a dealer, vagy ha felhívtam volna neki, hogy anyám fog oda menni, szerintem még azt is elhozta volna. Nem biztos vagyok benne. Anyám az én megmentőm. Világ életemben az volt, és szerintem amíg él, az lesz. Tehát, hogy bármi történő megmentene, ami egyébként nem jó.
Most, ha egy kicsit ugrunk az időben, aztán majd még visszajövünk ide. De most így ránézve, 3-4 lépés távolságból erre az időszakra, édesanyádnak ezekre a lépéseire. Ez jó, hogy ő ebben a megmentő szerepben volt?
Nem, abszolút nem. Tehát mindig ott volt nekem az a biztonságérzet, hogy én bármit csinálhatok, egy biztos pont van az életem, és az az anyám. Tehát, hogy amíg ő van, addig én tök mindegy, hogy mit csinálok. Nem kell éhen halnom, mindig fogok tudni cigizni. Lesz egy olyan ember, aki ha mindenki más is elhagy, egy valaki szeretettel fog felém fordulni, meg hozzám szólni, és ez lesz az anyám.
Amúgy jó ez a biztonságérzet, csak nem mindegy, hogy milyen határok meg keretek között. Tehát, hogyha teljes mértékben egy felnőtt fiúról leveszi a terhet, a felelősséget, a önmagáról való gondoskodásnak a kényszerét, az túlmutat azon a határon, ami szerintem egy édesanyának a feladata, felelőssége, kötelessége. Ugorjunk vissza oda, hogy ő megmentő szerepben mindig melléd állt. Meddig? Eljött az a pont egyáltalán, amikor ő azt mondta, hogy na akkor eddig és nem tovább?
Nem. És egyébként, ha nem hagytam volna abba, majdnem 4 éve, a mai napig nem lenne vége annak. Ebben azért biztos vagyok benne, őt is, mert benne van az is, hogy oké, hogy választás elé kerültem, hogy vagy abba hagyom, vagy megyek, amerre látok. És én úgy döntöttem, hogy 5 perc múlva körülbelül egy hátizsákkal megindultam az utca fele, és akkor így kerültem utcára.
Hát ki állított választás elé?
Ő és nevelőapám. Vagy abba hagyom, és elkezdek dolgozni, vagy pedig mennem kell onnan, ahova akarok őket.
De akkor csak kilépett ebből a megmentő szerepből, eljött nála.
Nem. Napon. Nem, mert az utcán is megmentett mindig. Ha én hívtam, hogy kell pénz, találkozott velem, adott. Ha le akartam fürdeni, mondta, hogy mikor mehetek haza, lefürdtem, adott kaját. Igazából nem. Hát most, ha úgy nézem, akkor igen, persze. De egyébként választottam volna, hogy maradok. Csak akkor megtettem volna azt, amit meg nem akartam, hogy beleszólok az ő és a nevelapám életébe. Hogy akkor még ezt nem tudtam, de hogy ez lett volna. Tehát ha én maradok, maradhattam volna, de akkor meg elment volna a nevelapám. És lehet, hogy a mai napig ezért bántanám magam, és most nem ülnék itt. Meg én tudtam, hogy az már nem az az állapot volt, ahol én most, nekem mondhatta bárki, hogy most abba hagyod. Hát tudtam, hogy ez már nem az az állapot. Tehát nem úgy volt, hogy jó, akkor én mostantól ezt nem csinálom. Azon az állapoton már rég túl voltunk, hogy én ezt parancsóra megállítsam ezt a folyamatot.
4 évig éltél az utcán. Számunkra elképzelhetetlen, hogy milyen ilyen távolságból hogy tekintesz arra az időszakra. Azért volt segítséged, hogyha le akartál fürödni, ha kellett egy tányér meleg étel, édesanyádra számíthattál, de azért a mindennapok nehézsége, küzdelme, fájdalma az elkísért. Mellette alkohol, drog, az meg volt.
Nem szoktam érzékeny. Hát ebből a távolodból már hihetetlen. De hát, hogyha a jelenlegi életemet nézem meg az, hogy akkor, hogy éltem, szokták mondani, hogy létezik csoda, én azért szoktam ezt tapasztalni. De minden, mert most meg ugye apa leszek 3 hónap múlva, és most hirtelen így ez villant, de hogy milyen visszatekinteni most? Hát én ezt legegyszerűen úgy tudnám elmondani, hogy szerintem az utcán élésnek az egy folyamat. És hogy az elején minden nehézség. Tehát mikor az ember egyik pillanatban a másikra az úgy találja magát, hogy leesik a tudat, hogy most hajléktalan vagyok, és akkor, hogy nincs munkám, nincs 10 forint a zsebemben, nincs semmim, nincs senki körülöttem, és hogy vagyok én, meg mondjuk, hogy a nagyvilág, vagy az utca, akkor minden nehéz. Tehát, hogy mit fogok enni, hol fogok aludni, hol fogok fürdeni, és akkor ez mondjuk van valaki, aki mondjuk nem függő. És akkor vagyok én, mint függő, hogy akinek az elején ez is nehézség, de hogy ez hamar elkopik, és akkor a legnagyobb nehézség az lesz, hogy most miből fogok pénzt csinálni, hogy miből fogok venni alkoholt, vagy kábítószert, vagy bármit, amivel tudom magam butítani. A legnagyobb nehézség az mindig ez volt nekem, mint függő. Tehát az tök másodlagos volt, hogy nekem mennem kéne néha, azért fürdenem kéne, tisztálkodnom, stb. Stb. Én kéregettem. És akkor volt a vége, amikor már csináltam mást is. Csináltam olyat is, ami nem feltétlenül törvényes, igen. Én hamar megtanultam kéregetni, egyébként az élet ösztön az nagyon erős, ezt akkor megtapasztaltam. Tehát ami az elején nehézség, az egy idő után az már tök egyértelmű lesz, hogy hol fogok fürdeni, stb. Tehát az ember kiismeri a szociális hálót, akkor tehát az, hogy én egyek meg stb., ez már nem gond. És akkor tényleg az mondta, hogy pénzt kell csinálni. Én nekem a legegyszerűbb módja volt az elején, én éregettem. Könnyebben ment, mint azt gondoltam volna egy idő után. Sőt, ez most csúnyán fog hangzani. Ha lehetne ezt tisztán csinálni, szerintem lehet, hogy volt olyan hónap, hogy többet szedtem össze így, mint ma munkával. De egyébként ezek mind ilyen fizikai részek. A legnehezebb része egyébként az, hogy meg kell küzdeni magammal, meg hogy egyébként, hogy élek. Amit elnyomnak a szerek, de amikor néha vannak tiszta pillanatok, azért az úgy mellbevágós tud lenni, hogy úristen, hogy hol vagyok, meg hogy ez vagyok én.
4 évig tartott ez a kemény időszak, a legkeményebb. Nem tudom, hogy fogalmaztál, hogy ez volt a legalja, legnehezebb. Mikor indultál el fölfelé? Mi jelentette a fordulópontot?
Erre nehéz válaszolni egyébként, mert én sem tudom. Valahol azért szerintem mindig bennem volt az, hogy azért nehogy már ez legyek én, vagy erre legyek képes. De hogy ez valahol úgy nagyon mélyen volt bennem. Mert hogy azért sokszor próbáltam leállni, valamiért sose sikerült. Hát ma már tudom, hogy azért, mert hogy sose volt annyira őszinte ez a leállás. és hogy mindig ott volt bennem, hogy majd én tudom, meg majd én ezt meg tudom irányítani, nem elengedni, vagy függőséggel együtt élni, hanem hogy majd én ezt fogom tudni irányítani. És akkor én már jutottam arra pontra, mielőtt mondjuk Komlóra kerültem, hogy én azért ezt már feladtam. Tehát én keltem úgy fel egy foglaltházba, hogy azt mondtam, hogy úgy néz ki, nekem ezt el kell fogadni, hogy ez az én életem, és hogy én így fogok meghalni egyszer valahol magányosan, egy bokor alatt, vagy bárhol, de hogy ez lesz. Úgyhogy én Komlóra már úgy mentem, hogy én nem adtam sok esélyt se magamnak, se azoknak, akik ott voltak. Mert hogy próbáltam már, nem sikerült, voltam előtte 6-szor rehabon. Most mitől lenne ez más?
De azért próbálkoztál, tehát a rehabig eljutottál.
Igen, ebben azért édesanyám kezés benne volt. Tehát ő nem keveset unszolt akkor, hogy menj el. És végül is az, hogy oda eljutottam, azt meg nevelő apámnak köszönhetem. Igen, hogy Komlóra lejutottam egyáltalán. Mert hogy én azon az utolsó hétvégén, mielőtt Komlóra mentem, én azért úgy voltam, hogy jó, ide még lemegyek. Én elmentem pénteken, csináltam pénzt, bevásároltam mindent hétvégére, és én befeküdtem foglaltházba, hogy most hétfőig akkor ott leszek, hétfőn még elmegyek a szotmunkásokhoz, a tiszta ruháimért, amit kimostak nekem minden, és akkor én szépen elindulok Komlóra. Nekem olyan jól sikerült ez a hétvégi vegetálás, hogy én annyira ki voltam itt egész hétvégi, hogy valahogy napfáziskésésben voltam, és nem hétfő volt, hanem már kedd, amikor magamhoz tértem, amikor már úton kellett volna, hogy legyek. És akkor hívtam anyámat, hogy akkor intézem a beutalót, mindent, és akkor megyek, és akkor hát a köszönésért azt mondta, hogy ezt is elvetted, és akkor innentől nem lesz semmi, az utolsó esélyed volt, nem tudom, és akkor azt sem tudtam, mi baj van. És akkor mondta, hogy már úton kéne, hogy legyen. Hát mondom, hétfő van, azt mondja, nem kedv van. Hát mondom, de hogy is hétfő van. És kedv van, és végül is hát könyörögni kellett, de végül is nevelő apám fogta magát, és akkor kocsival hozott le. Megkömmel esélytelen lett volna, hogy lejöjjek Komlóra.
Mindenkitől azt hallom, hogy csoda történik Komlón. Mesélj egy kicsit erről, hogy te hogy élted meg. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz lehet, ha szembesülsz azzal, hogy a szemedbe mondják, hogy milyen hibáid, gyengeségeid vannak, még akkor is, hogyha te is érzed belül, és azért nagyon nehéz lehet az első időszakban menekülés nélkül azt mondani, hogy ráléptem erre az útra, és én itt maradok.
Nehéz egyébként, de szerintem, ha valaki be már mélyen belül megvan a döntés, hogy akarok változtatni, azért nem olyan nehéz az. Úgy szerintem. Én nem mondom, hogy tudtam, most nem tudom, hogy hogy volt pontosan, hogy mikor mentem felvételt, megkérdezték, hogy meddig akarok majd, hogy mi az, amit megtennék, és hogy nem biztos, hogy azt válaszoltam, már addigra már volt tapasztalatom, hogy bármit, de hogy én valahogy mondtam, hogy én itt vagyok, megcsinálom a dolgom, és akkor csináltam, én való lesz, már éreztem, hogy nekem ez az utolsó esélyem. Persze, hogyha őszinték velem, ha magamról beszélek, az fáj. De szerintem azt mondhatom általánosan, hogy azt egy ember se tűri, hogyha őszintén a szemében mondják, hogy te gyönző vagy, vagy buta vagy, vagy lusta vagy. Tehát a negatív kritikát senki sem bírja szerintem. De hogy nekem valahogy nem volt választásom. Azt ott is mondták, és én is tudtam, hogy ha ez nem sikerül, akkor végem van. Ez valahol már bennem azért egyértelmű volt. Annak el, hogy nem hittem benne, azt én is tudtam, hogy nincs több esélyem. Utólag persze azt mondom, hogy megértem minden percet, de hát azért nem volt persze mindig olyan könnyű, mert hogy azért nekem van 3 pont, ami úgy nagyon fájdalmas, hogy a legnehezebb volt abban 14 hónapban, amit ott töltöttem. Az első az, amikor 3 hónapja voltam ott körülbelül, ha jól emlékszem, mikor közvetik, hogy azért most még kicsit be kell mennem a börtönbe is. Én még nem voltam börtönben, úgyhogy az nem volt egy olyan egyszerű helyzet. De hogy az volt az első, hogy csodák történnek, vagy hogy azt mondják, hogy a szeretet vagy egyébként Komlóra, és én akkor tapasztaltam meg először. Tehát az, ahogy engem elengedtek a börtönbe, és az, ahogy vártak, akkor tudtam meg, hogy miért mondják, hogy a szeretet hölgye. És hogy egyébként az, amit én kaptam, szerintem ez volt a legtöbb, amit kaphattam, hogy iszonyatosan nagy szeretetet. Olyanok, akiket egyébként nem ismertem annyira.
Kedves hallgatóink, egy gyógyult alkoholfüggő mesél életének mélységeiről Pap Ildikó kolléganő mikrofonja előtt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!